Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, kezdődik a Hétvégi menetrend. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből mutatok önöknek egy válogatást, majd 8 órától a Soul History egy best of adását hallhatják, a műsor utolsó órájában pedig Egészségkód című műsorunkból hozok két beszélgetést.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az Intrum fizető képességi index értéke negyedéves szinten 22%-kal, éves szinten 10%-kal csökkent idén. 3 éve nem volt ennyire alacsony az index, nyilatkozta az Intrum CMS igazgatója. Despot Károly hozzátette, a növekvő nyersanyagára kedvezőtlen hatásai begyűrűztek Magyarországra, ami a magyar lakosság pénzügyi helyzetét hátrányosan befolyásolja. Egyes időszakokban recesszióba is fordulhat a gazdaság, hangsúlyozta az igazgató. Némedi Kincső interjúja.
Hogy alakult az utóbbi időszakban a lakosság pénzügyi helyzete, és mit olvashatunk ki az Intrum és a GKI legfrissebb fizetőképességi adataiból?
A fizetőképességi index most a legutolsó méréskor, az előző negyedévben egy nagyon markáns és gyors visszaesést eredményezett. 2018 óta, amióta ezt az indexet negyedévente publikáljuk, egyetlen egy alkalommal, pandémia kitörésekori azonnali lezáráskor volt alacsonyabban az érték, és egyébként azt tapasztaljuk az elmúlt időszak adatai alapján, hogy nagyon jól jelzi előre azt az indexnek a változása, hogy a GDP a következő időszakban várhatóan milyen irányba mozdul el. Ebből arra következtetünk, hogy ez a visszaesés a GDP-ben is a következő negyedévekben meg fog mutatkozni, tehát az év második felére egy erőteljes lassulást, adott esetben időszakosan recessziót is elképzelhetőnek tartunk.
Mennyire okolható ezekért a folyamatokért a háború egyébként?
A háború értelmszerűen az egyik és nagyon fontos szempont abban, hogy a makrogazdasági mutatók lefele tendálnak. Elsősorban a geopolitikai kockázat és ebből összefüggésben az energiaárak erőteljes drágulása miatt. De azt is fontos látni, hogy a maga az inflációs hatás az már bőven a háború előtt elindult, és ennek az eredője jellemzően a Covid beesést követő kormányzati ösztönző intézkedések hatása volt. Ezáltal egy jelentős bérkiáramlás történt, és nálunk még egy választási költségvetés is erősen fűtötte a gazdaságot, ami ugye egy gyorsuló inflációban torkolott.
És mekkora a kockázata most a lakossági hitelek bedőlésének?
Azt kell látni, hogy a kormány az előbb említett költségvetés hiánybeli problémákat már elkezdte orvosolni. Ugye először egy extra profit adó csomagot vetett ki a különböző szektorokra, majd ezt követően jött a kataszigorítás, illetve a rezsének a támogatott árából való legalábbis részleges visszalépés. Ezek mind a következő időszakban a lakosság elkölthető jövedelmét csökkenteni fogja, és az is nem kérdéses, hogy amíg fennmaradó egyéb árstoppok meddig tarthatók fent. Így a kockázat az nyilván egyik oldalról jelentősen növekszik, hogy a hitelek nagyobb mértékben dőljenek be. Ugyanakkor leginkább rászoruló réteg továbbra is védett, hiszen még moratóriumon van, és azok, akik korábban nem fixálták a hitelüket, azok a kamatstopp által, a növekvő hiteltörlesztéstől legalábbis egyelőre, amíg a kamatstopp érvényben van, védve vannak. Nyilván esetükben egy elég jelentős, sokszerű hatásra lehet majd számolni, amikor a kamatstopp kivetetésre kerül. Így azt gondolom, hogy elsősorban attól függ, hogy a hitelek milyen gyorsan és milyen mértékben romlanak, hogy ezek a kormányzati támogató megoldások mennyi ideig maradnak a rendszerben. Mindenképpen arra számolunk, hogy romlani fog a nem fizető állomány, ennek a sebessége és a mértéke azon kérdéses.
Vannak-e olyan hiteltípusok, amik a leginkább veszélyeztetettek?
Gyakorlatilag a kamatstopp a nyelzállat hiteleket védi elsősorban, tehát amelyek rövid távon érintettek lehetnek, ha elsősorban a személyi kölcsönöknél tapasztalható már egyfajta romlás a banki statisztikákban. És az is látszik, hogy a Széchenyi kártyás programban lévő mikrovállalkozások állományai is elkezdtek romlani. Általánosságban tapasztaljuk azt korábbi időszakot összehasonlítva, hogy amikor a makrogazdasági mutatókban romlás van, akkor ezt nem csak a bankhiteleknél, hanem a telekommunikációs és rezsijellegű kiadásoknál is, és nagyon gyorsan lehet tapasztalni, hogy megnő a nem fizetésnek az aránya.
És akkor kicsit így a jövőre tekintve még, a követeléskezelők számára mit tartogathat?
A bankszektor Covid-ot megelőzően nagyon alacsony nem fizető állománnyal találkozott. A makrogazdasági konjunktúra a nem fizető állományok arányát nagyon lecsökkentette ilyen 2-3% körüli szintre. A bankok jellemzően az operációkat is ehhez a várható darabszámokhoz igazították hozzá. Hát ha itt egy jelentős elmozdulás, akár 5-6-8-10%-ig felfutó nem fizető állomány következne be, akkor ezt saját meglévő operációkból nehezen tudnák kezelni. Ezért mi arra számolunk, hogy ebben az esetben inkább portfólió tisztításba és portfólió értékesítésbe fognak gondolkodni a bankok. Másik oldalról, ha a követeléskezelési szektort nézzük, mi is érintettek vagyunk a bankadó megemelésében. Ez nyilván egy kockázati felár, egy likviditási probléma okoz a szektorban szereplőknek, és akár a régiós befektetési kockázatokat is emeli. Így egy kettős hatással találkozunk. Egyrészt azzal számolunk, hogy a következő időszakban nagyobb mennyiségek kerülnek eladásra az engedményezők részéről. Felszívó erőben viszont a megemelt bankadó és a régiós kockázat hűtheti a befektetési étvágyat.
Despot Károlyt, az Intrum igazgatóját hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Lezárult a Hungarian Startup University program második tanéve. A képzésen résztvevő egyetemi hallgatók az EFOT Fesztivál kísérő rendezvényeként megtartott Demo Day eseményen prezentálhatták vállalkozás ötleteiket. A program egy startup fejlesztő kurzus, amit több hazai egyetemen szabadon választható tárgyként kezdhetnek el a hallgatók. A 4000 ötletből majdnem 200 mutatkozhatott be a Demo Day eseményen, ahol egy 9 fős befektetőkből álló szakmai zsűri értékelte a munkákat. A legjobbakat a zsűri tagjai fel is karolták, hogy finanszírozzák az innovációk megvalósulását. A képzés második évéről, a Demo Day rendezvényről és a startup vállalkozások jogi védelméről a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárát, György Lászlót Péller András kérdezte.
Hogyan értékelni a Demo Day-t, milyen volt az esemény?
A lényeg az az, hogy azok az országok lesznek sikeresek, és ott keletkeznek majd a jövő nagy hozzáadott értéket termelni képes, és ezért magas béreket fizetni képes munkahelyei, ahol az ötletekből vállalkozások lesznek, és ezek lehetőség szerint annak a régiónak, a lakóinak a tulajdonában maradnak ezek a vállalkozások. Ez az úgynevezett Hungarian Startup University program, ez arról szól, hogy az egyetemistáknak segítünk az álmaikat valóra váltani. Sőt, segítünk nekik álmodni is, hogyha nem volnának álmaik. Megmutatjuk nekik azt, hogy a világ mostanában, vagy a világ nagyvállalatai milyen problémákkal foglalkoznak, és azt ajánljuk nekik, hogy egy fél éves, egy szemeszteres kurzus keretében megtanítjuk őket a vállalkozás alapítás és az ötletből vállalkozóvá válás csinyára, bínyára. Vagy hogyha nekik van valami ötletük, akkor azt is megvalósíthatják ezen egyetemi kurzus keretében. És azt kell mondanom, hogy a világon egyedülálló módon népesség arányosan nagyon sokan, mint egy 4000 egyetemista vette föl ezen a 21 egyetemen ezt a kurzust tavaly szeptemberben. És ők adták le az ötlet javaslataikat, vagy szinopszis a fél év végén, a kurzus elvégzése után, és ebből egy befektetőkből, potenciális befektetőkből, szakemberekből álló zsűri kiválasztott 200 ötletet, és ez a 200 ötlet pedig fejenként kapott 3-3 millió forintot, pontosabban csapatok kaptak arra havi 150 ezer forint ösztöndíjat 4-5-6 fős csapatokban, ezeket az ötleteket kidolgozzák. És a legjobb 20 ötlet tudott bemutatkozni a Demo Day-en, az úgynevezett Demo Day-en azoknak a befektetőknek, akik esetében már nem babra megy a játék, hanem komoly forintokra, eurókra, dollárokra lehet konvertálni azt, hogy ők érdeklődnek egy-egy ilyen ötlet iránt, üzleti lehetőséget látnak egy-egy ilyen ötletben. Az a célunk tehát, hogy az innovatívan gondolkodó egyetemistáink, és aztán később felnőtteket is becsatornázok a programba, egyetemistáink és már lediplomázott felnőtteink ötleteiből vállalkozások legyenek, olyan vállalkozások, amelyek a jövőjüket Magyarországon képzelik el részben vagy egészben, és az a célunk, hogy 2030-ra legalább 8-10 unikornisunk legyen, részben vagy egészben magyar tulajdonban. Az unikornis pedig olyan cég, amelynek az értékét a piac több mint 1 milliárd dollárra értékeli.
Tehát akkor igazából mondhatjuk, hogy ez az egész program gyakorlatilag egy inkubátor programhoz hasonlítható, ahol a fiatalok megkapják azt a kezdő lökést, hogy az ötleteiket gyakorlatilag bebikázhassák és vállalkozási szintre vihessék el, illetve akkor itt a Hungarian Startup University University programon keresztül itt ebbe az egy vagy két szemeszterbe. Megtanítják nekik azt is, hogy hogyan kell egy vállalkozást felépíteni, hogyan kell vállalkozóvá válni a mai környezetben. Egyébként hogyan látja most, hogy megvan ez a rengeteg lehetőség a fiatalok számára, nehezebb most egy vállalkozást felépíteni, mondjuk azt az előző generációknak?
Más most egy vállalkozást felépíteni. Olyan egyetemi infrastruktúrát építettünk Magyarországon, és a kutatóintézet hálózatokat úgy alakítottuk át, hogy ezeknek az erőforrásait az egyetemisták tudják használni. Olyan kapcsolatot alakítottunk ki a Magyarországon működő vállalkozásokkal, hogy ők megosztják a problémáinkat velük, mert tudják, hogy a magyar nemzet az egy probléma megoldó nemzet. Ezt mondják a külföldi befektetők Magyarországon. Más a nyelvünk logikája, másképpen gondolkodunk, ezért vagyunk jók matematikából, ezért vagyunk probléma megoldók szerintük, és bátran ránk merik bízni a problémáikat. 2-3 évtizeddel ezelőtt réspiacokon lehetett szerencsét próbálni vállalkozóknak, most pedig, ami részpiacok egyébként idővel beszűkültek, most pedig a világ nagy kérdéseire lehet válaszokat adni. A nulláról, from the scratch, ahogy az angol mondja, egy üres lapra föl lehet vázolni a megoldási javaslatokat, és hogyha ezek elég eredetiek is valóban megoldást jelentenek a világ problémáira, akkor ezek pénzben mérhető értéket képviselnek. Én azt gondolom, hogy most azért, mert a környezetet kialakítottuk Magyarországon, talán könnyebb a fiataloknak vállalkozni, ahogyha korszakalkotó ötletük van, viszont a világ sokkal versengőbb lett, mint 2 vagy 3 évtizeddel ezelőtt, mert a legjobb ötletekkel kell előállniuk ahhoz, hogy az évtized nyertesei legyenek, ebből a szempontból viszont nehezebb helyzetben vannak.
Most, hogy már így felvázoltuk, hogy miről is szól a program, és hogy mit is jelent vállalkozóvá válni ma Magyarországon, kicsit beszéljünk a projektekről, hiszen 20 projekt is bemutatkozhatott a befektetői kör előtt, ugye a Demo Day eseményen. Milyen projektekről volt szó, mivel tudtak előállni azok a csapatok, akiket kiválasztottak a zsűri, fogalmazunk így?
Volt, aki azzal állt elő, hogy hogyan lehet energiahatékonyabban és növényvédőszert hatékonyabban, tehát környezetet kímélőbben használva mezőgazdasági gazdálkodást folytatni, és ezzel kevésbé terhelni a környezetet, ami nem csak a környezetterhelés csökkenésében jelentkezik, hanem a költségek csökkenésében is jelentkezik. Van, aki azzal állt elő, hogy a broiler csirke állományok nagy részét olyan betegségek érintik világszerte, amelyeknek a diagnosztizálása nehéz, és sokszor csak az állat elhullását követően lehet meghatározni azt, hogy mi volt a betegség kiváltó oka, de addigra teljes szaporulat elhullik. Ők kifejlesztettek egy olyan pára elszívó berendezést, amiben a pára lecsapódva mintául szolgál egy diagnosztikai eszköznek, és időben tudják detektálni a kibontakozóban lévő betegséget. Volt, aki fenntartható fehérjeforrást előállító tücsökfarmon dolgozik. Nyilván nekünk nem kell tücsköt, bogarat ennünk, de ezek a tücskök, bogarak vasban, rozsban, eszenciális aminosavakban nagyon gazdagok, és megfelelően feldolgozva nem veszük észre a különbséget az innen származó tápanyagok és a más forrásból származó tápanyagok között, de ez mégiscsak fenntarthatóbb, mégiscsak költséghatékonyabb és egészségesebb tud lenni.
Az ötletek és ezek a vállalkozás projektek nagyon izgalmasan hangzanak, és már itt is érződik az, hogy tényleg a magyar fiatalok megoldást próbálnak találni a nem csak a jövő, hanem már a ma kihívásaira is. Itt volt ez a 9 fő szakmai zsűri, akik értékelték ezeket a projekteket. Tudunk már esetleg arról, hogy valamelyik projektet felkarolták?
Igen, ilyen például a hidrobot, ez lett volna a következő példám. Ez csőhálózat és kútmonitorozó robot. Arról van ugyanis szó, hogy a világban, ahol jól fejlett csatornázási rendszerek működnek, vagy csatornarendszerek működnek, sajnos a jól fejlettségük ellenére esetenként 20-30-40%-a a víznek nem detektált repedés vagy csőtörés miatt elfolyik. Ők pedig egy olyan robotot fejlesztettek ki, amely képes végig haladni ezeken a csővezetékeken, képes detektálni a töréseket, repedéseket, és ezzel drasztikusan lehet csökkenteni a feleslegesen elfolyó ivóvíz mennyiségét. Vagy ilyen az Unheavy nevet viselő ötlet is, amely kutatási és technológiai fejlesztési projekt. Van egy nagyon környezetterhelő festési eljárás, a KTL festési eljárás. Ez sajnos elkerülhetetlen a járműiparban és a fémiparban, hiszen a felület korrózió és ütésálló bevonatot kap a KTL festésnek köszönhetően. Tehát ez egy széles körben elterjedt ipari technológia, tudja, de az ennek kapcsán keletkező veszélyes hulladékot megfelelő technológiával ártalmatlanítani lehet. És az Unheavy projekt az ezzel foglalkozik. A 20 ötletből közel 5 kapott befektetői támogatói ajánlatot, vagy segítséget azoktól az inkubátoroktól és úgynevezett akcelerátoroktól, akik azért akcelerátorok, mert az a feladatuk, hogy felgyorsítsák ezeknek a vállalkozásoknak a fejlődését.
A következő szemeszterre hogyan tudnak az egyetemisták, hogyan tudnak a fiatal felnőttek, vagy már diplomát szerzettek jelentkezni, hogyan tudnak bekapcsolódni a programba?
Az egyetemeiken keresztül tudnak jelentkezni, ez egy 2 kredites szabadon választható kurzus, amit online oktatás, e-learning oktatás formájában tudnak elvégezni az egyetemi hallgatók. Mostantól nyitva áll a nem egyetemisták előtt is a program, és itt választhatnak maguknak problémát, olyan ötletet, amit a vállalkozók, vállalkozások, nagy cégek nyújtanak a programhoz, akik keresik a problémáikra a megoldást, meg saját ötlettel is jelentkezhetnek a leendő vállalkozók.
Ugye a programot a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal az NKFIH kezdeményezésére hívták életre 2020-ban, viszont szorosan együttműködnek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, az STNH-val. És hogyha már itt van a szellemi tulajdon, akkor szerintem fontos arról beszélni, hogy ezeknek a startupoknak, ezeknek az induló vállalkozásoknak miért is fontos a szellemi tulajdon védelme, miért fontos levédetni az ötleteiket, oltalmat szerezni ezekre az ötletekből, amikből ugye, hogyha minden jól megy, akkor majd az unikornisok kerülnek a magyar piacra.
Nagyon lényegeset kérdezett, ugyanis sokszor elindul egy csapat egy ötlet kidolgozásával, és végül nem is azzal keresi a pénzt, hogy az eredeti ötletét megvalósítja, hanem azzal, hogy az ötlete megvalósítása során megold problémákat, amelyeket máshol lehet használni. Nem szeretném most senkinek a szellemi tulajdonát sérteni azzal, hogy példát hozok fel, de valójában Amerikában is sokszor, amikor pénzt gyűjtenek a startupok, akkor arra gyűjtenek pénzt, és arra kapnak elsősorban pénzt, hogy megpróbálják valahogy levédeni, valahogy ledokumentálni azt, hogy mit csinálnak, mert sokszor nem a végtermék a nagy érték, hanem azok az eljárások, amelyeket a végtermék megvalósítása érdekében bevezetnek. Hát például akkor mégiscsak mondanék egy példát, ami már egy megvalósult példa. Azok a változó színű ledek, amiket látunk például a bálnának a tetején este elhaladva, az egy amerikai feltalálónak az ötlete volt, hogy ezt hogyan lehet programozni, és magát az eljárást védette le, és ezt az eljárást adta el a Philipsnek, és keresett vele 950 millió dollárt.
Az elmúlt percekben a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárát, György Lászlót hallották, és ennyi fért a hétvégi menetrend első fél órájába, de ne menjenek messzire, a hírek után folytatódik a műsor egészen 11 óráig. Várja önöket a műsorvezető Somodi Evelin.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.